Több mint 5 éve már, hogy nincs közöttünk Pál Lajos korondi festőművész, költő, aki érzéseit, a benne lévő világot festette meg. És ha ez nem sikerült a színek révén ecsettel, akkor versbe és rímekbe foglalta gondolatait, szintén a színek segítségével. És ha ez sem sikerült, eltáncolta érzéseit. Legalábbis ezt mondja róla jó barátja, Gálfalvi György író, aki 50 éven keresztül állt barátként Pál Lajos mellett. Pál Lajosban a festő és a költő kiegészítette egymást. Egyenrangúak voltak, az már a társadalom rovására írható, hogy mindkét mesterségből nehéz megélni, de a versekből talán még inkább. Pál Lajos festészetével érte el a megélhetést. Olyannyira, hogy még a régi rendszerben valóságos zarándok helyé vált otthona, még a tengeren túlról is látogatták és vásárolták képeit. Pátosz nélkül mondhatjuk, hogy környezetét festette és írta. Azt a korondot, amely az otthona volt, és amely a kerámiának köszönhetően gazdag kereskedő faluvá változott, és amelynek szellemiségével többé nem értett egyet Pál Lajos. Érzései a világgal kapcsolatban, gondolatai, egész lénye ott van a képekben és a versekben. Azt nyilatkozta, hogy fejben, gondolatban írja verseit. Valószínűleg képeinek egy része is tudat alatt fogalmazódott, és a megfelelő pillanatban felszínre törtek a színek, amelyek gyakran Chagall-i módon rugaszkodtak el a valóságtól. Képeinek színvilága és a szereplők, az emberek különös módon vetítik elénk azt a világot, amely Pál Lajosban élt, hisz környezetét ábrázolta, ugyanakkor egy művészi módon egyéni és minden bizonnyal vágyott valóságot tár a néző elé. Gyakran rokonították Nagy Imrével és Nagy Istvánnal, a társítás azonban a szülőföld nagyon is sajátos ábrázolásában kimerül. Korondot soha nem kívánta elhagyni, ide mindig visszatért, vásznain és verseiben igazi szenvedélyél szülőhelye iránt. Pál Lajost jó barátja, Gálfalvi György jelenségként írta le, amikor felkerestem, hogy beszélgessünk a művészről és a költőről, hisz a Pál Lajosban rejlő embert ő tudja a legjobban bemutatni nekünk. A művészről a marosvásárhelyi Bernádi galériában látható képek mesélnek, a költőről pedig tucatnyi kötetben megjelent verse. A Pál Lajos jelenségről halljuk Gálfalvi György írót.
Az embert kell megközelíteni, a sorsot, a sorsát kell megközelíteni, és az elszánását. Mármint azt, amikor ő elszánta magát erre a pályára. Ő korondi, ugye egy 18 gyerekes családból származik, ahol igaz, csak 9-en nőttek fel, de egy külön hangulatú családból. Az édesapja, idősebb Pál Lajos egészen kiváló fadekas volt. A korondi fadekasok átlagánál sokkal tájékozottabb, olvasottabb, anélkül, hogy iskolázottabb lett volna. Lajos szerint zseniális művész volt. Ezt a gyerekeibe is átörökítette. Átörökítette az ambíciót, tehát azt, hogy a véletben meg kell keresni a helyüket, és átörökítette bizonyos fokig a művészi igényességet is. Lajos így mondta, hogy szó szerint beléjük verte a mesterséget, a mesterség fogásait, nem csak a fiúkba, hiszen 3 fiú fadekasok lettek, és a 6 lány is kiválóan mintázott. De mintázni is nem az édesanyjuktól, hanem az apjuktól tanultak. Lajos, ahogy mondja, vékonyka és gyenge gyerek volt, nem tudott otthon maradni, ő volt a legnagyobb fiú, ha nagyon nehéz szívvel is, de elengedték, amikor a Marosvásárhelyi Művészeti Iskola tanára, Trozner József ott a faluban nyaralt, és meglátta a Lajos munkáit, akkor ajánlotta, hogy jöjjön el a Vásárhelyi Művészeti Iskolába. Eljött, felvételizett, de nem a művészek közé került be, hanem zeneszakra került be, aztán később került át a képzőműszak a szobhászok közé. Jelenségként onnan közelítenék, hogy az ösztön nagyon-nagyon erős volt benne. Sokszor mondta el, hogy neki nem voltak mesterei, meg kell mondanom, hogy ez csak részben volt igaz. Mert igaz ugyan az, hogy ő azt mondja, hogy legtöbbet önmagától tanult, de talán innen kellene kiindulni, hogy kiválóan kereste és találta meg azokat az embereket, akik rávezették, hogy mit tanuljon önmagától. Ez nagyon fontos volt. Nagy Pál volt rá nagyon erős hatással. Egyébként nem csak kiváló képzőművész volt, hanem egy kiváló pedagógus is. Nem csak Pál Lajos segítette a pályáján, hanem egész sor képzőművész, többek között Balázs Imhelyt, Ambrus Imhelyt, később Máton Árpádot, Hunyadi Lászlót. Úgyhogy Lajosból úgy lett jelenség, hogy ezzel, hogy megtanulta, hogy mit tanuljon, 16-17 éves korában már a vásárhelyi képzőművészeti életben is, de a irodalmi életben is eljárt a Marosvásárhelyi irodalmi körbe. Salamon Ernő irodalmi körnek nevezték, a szakszervezetek művelődési házában működött. Már ott is emlékezetessé tette magát. A eredetiségével, a szemléletének a eredetiségével, viselkedésével is, bár nem voltak azok a csinnyei és fordulatai különösen kihívóak, de látszott, hogy egy eredeti személyiség működik benne. És hát amikor Kolozsvárra elkerült, akkor ugyan ez tette érdekessé a környezete számára. Ő, amikor börtönbe került 1958-ban tulajdonképpen csak néhány verséért, ami 56-tal kapcsolatban nem voltak azok égbe kiáltóak, vagy ahogy mi annak idején neveztük, nem voltak azok pátra kiáltóak, hanem a maga türelmetlenségét és nonkonformizmusát és egészen sajátos gondolkodását tükrözték. Tulajdonképpen bekerült egy szabad egyetemre. Paradoxálisnak tűnik, de az a helyzet, hogy ezek a börtönök szabad egyetemként is működtek. Ő neki olyan börtöntársai voltak, mint például Páskándi Géza, aki neki ágytársa volt éveken keresztül. Géza így dedikálta neki az egyik kötetét, hogy kedvenc ágyasomnak. Olyan börtöntársai volt, mint például Dávid Gyula. Ezen a szabad egyetemen a nehezen megszerzett szabad időbe módszeres tanulás is folyt, de főleg azt a törekvést érezte, hogy szellemileg is karban akarják tartani önmagukat és egymást. Valami hihetetlen feszültség gyűlhetett fel bennük. Őt úgy 6 évre ítélték, 4 év után jött ki. Amikor kijött, akkor tele volt energiával, nem vették vissza az egyetemhez, ami óriási csalódás volt számára, de az, hogy ő legyen valaki, és dolgozhasson, és a munkáival igazolja azt, hogy létjogosultsága van, ez működött benne. Én ott voltam, és akkor már barátok voltunk, 1962-től, 1962. októberében jött ki, néhány héttel utána már megjelent Kolozsváron a Gál Gábor irodalmi körbe. Ő keresett meg engem, mert most is előttem van, akkor olyan a sarokba, ahol ültem a daroc ruhába, és bakkancsba jött oda, és azt mondja, Pál Lajos vagyok, úgy tudom, ismer. Persze, hogy ismertem, mert hegéltek róla a közös ismerőseink, és ezt ő tudta, hogy hegéltek, mert tudta, hogy kik voltak a közös ismerősök. Leültünk, és hát összebarátkoztunk, és nagyon nehezen oldódott, mert görcsbe volt rándulva, nem tudta, hogy ebbe a világba ő mennyire kapja meg a helyét. Ha lassan is ez a görcs feloldódott benne, és nem sokára elkezdtünk kacagni. Tele torokból kacagni, és végsőbb azt az 50 évet, amit együtt töltöttünk, az végig kacagtuk. Nagyon jó humora volt, ugyanis a humora az létszemléletből fakadt. A poén vagy az élmény az egész petáda sót robbantott benne, nem egy dolgot, hanem egy sót robbantott benne, és az egész kacagását csak így tudnám jellemezni, hogy ennek a petáda sónak a ropogását lehetett hallani. A jelenségről azt tudnám elmondani, hogy a személyiségének volt egy kisugárzása. Én ennek a kisugárzásnak a titkát, és ennek egyáltalán a hangulatnak, ami Lajos körül volt, abban látom személyesen, hogy Lajos szabad ember volt. Ezt én ilyen konkrétan és ilyen biztosan kevés barátomról, ismerősömről tudnám elmondani. Végső soron szabadnak lenni szerintem azt jelenti, hogy önmagunk vagyunk. Lajosról a börtöntársai is azt mondták, Géza is, Páskándi Géza is, Dávid Gyula is, Nagy Benedek, hogy a legkeservesebb körülmények között is önmaga volt. Nem lehetett úgy megalázni, nem lehetett úgy megverni. Volt, amikor nagyon megverték. Volt, amikor sírva fakadt. Páskándi Géza vigasztalta ágytársaként, hogy ne sírj Lajos, hogy ne maradjon mégis emberségébe úgy összetörve, hogy a kínzói, a sintérhelyi, a hóhérhelyi úgy érzik, hogy sikerült megalázniuk. Megvertségébe is volt tartás. Ez nagyon kevés embernek sikerült. A legfontosabb, amit el akartam mondani róla, ez, hogy szabad volt. Szabad volt, önmaga volt, és a személyiségének a kisugárzását éreztem mindig a művészete titkának is. A sikerének ez a titka. Akár a képeibe külön világot teremtett, azért van a képeinek ilyen hangulata és ilyen kisugárzása, mert a Pál Lajosi világnak van kisugárzása, már pedig ez a világnak a titka az a személyiség, és a verseinek is azért lehetett ilyen kisugárzása. Mondott ő nekem egyszer valamit, de hát beszéltünk erről többször is, hogy nem az a fontos, hogy fest vagy ír az ember, hanem az, hogy ki az, aki fest vagy ír. Lajos, mint nagyon erős, öntörvényű személyiség, előbb önkéntelenül, de aztán egyre tudatosabban, mert tanúja voltam, hogy anyagilag, lelkileg, művészileg, szellemileg építette magát, és tudatosan építette magát, törekedett arra, hogy azt a hallatlan belső kincset, aminek a birtokába volt, azt felszínre hozza és kifejezze. El szoktam mondani, hogy végső soron ő egy rendkívül olvasott ember volt. Az egyetemre nem vették vissza, nem folytatta a módszeres tanulást, és ezt néha el is panaszolta. De így is nagyon kevés embert láttam, aki ekkora üvertséget szerzett volna meg önszolgalomból, ahogy egy-egy fél szóból, csak elkapva egy-egy nevet, rögtön, ahogy összegyűjtötte maga köré az olvasmányokat, azt, amit ő meg akart tanulni, tehát azt, amihez az ösztöne és az akarata hozzá fért. Beszéltünk egyszer vele Márairól, aki meglehetősen arisztokratikus stílus művész volt, és megemlítettem neki a Márai kijelentését, hogy az ember nem az, akinek születik, hanem aki lesz belőle, akit csinál magából, és ez a csinál szót többször is ögeszmésen ismételgette Márai a naplóiba. Lajos felkapta a fejét, emlékszem a gesztusára, azt mondja, ez az, látod, ez az, ezt csinálni kell. ez a látszólag mogóha ember, többször leírták róla, hogy mindenki gyanakodva néz a kalapja alul, ez alapvetően egy nagyon melegszívű ember volt. Egy nagyon-nagyon melegszívű, kitűnő barát, hűséges barát, mármint olyan értelemben veszem a hűséget, hogy számon tartotta, anélkül, hogy felemlegetni azt, ha valakitől kapott valamit, és itt nem anyagiakra gondolok, hanem szellemiekre. Anyagiakra, ha már egyáltalán felmehült ez a szó, azért gondolhatok, mert Lajos, és erről beszélni akarok, mert megteremtette magának az anyagi biztonságot. Abból a házból szinte semmit sem kaphatott. Az a gazdag, fazekas falu, aminek mondják és hatalmas villasohaival, az egy vályog kunyhókból épült falu volt, és nagyon-nagyon szegényes, azt is mondhatnám, hogy szinte falumúzeumnak beillő, mégpedig a falumúzeumok legszegényebb házait bemutató részlegének. Tehát egy ilyen világból Tószeg, ahol a szülőháza volt. És ebből Lajos kikecmergett, házat épített magának, anyagi biztonságot teremtett, amiben felnevelte a gyerekeit, és megteremtette a lehetőségét arra, hogy ő szabad legyen. A sikerét is csak erre használta fel, hogy ezt a biztonságot megteremtse. Azt mondta, hogy tulajdonképpen őt először az erdélyi magyar értelmiségi tartotta el, mármint benne a festőt, aztán a festő eltartotta a költőt, mert a költőt ugye mindig is nehezebben lehetett. A ritkább jelenség volt, hogy a költő keressen, és úgy keressen, hogy biztonságban érezhesse magát. A Pál Lajos jelenséghez tartozik, hogy a világ négy sarkából özönöltek hozzá a látogatók, és a vásárlók, és akik nem tudott eljönni, az hozatott magának képet, és el kellett ezen gondolkozni, hogy milyennek a sikernek a titka, milyennek a esetleg nem egészen egyértelműen felfogott népszerűségnek a titka. Sokan vannak, akik ezt a népszerűséget kétesnek tartják. Én a magam számára megfejtettem. Nem biztos, hogy igazam van. Pál Lajos egy otthonos világot festett meg, és örökített meg, nem csak a képeibe, verseibe is. Olvastam annak idején olyan kritikát is, hogy a Pál Lajos sikerének a titka az, hogy a kollektivizálás előtti falut őrzi. Egy letűnt, vagy legalábbis letűnő félben lévő világot, és teljesen korszerűtlen, amit művel. Én úgy gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy ez egy korszerűtlen kollektivizálás előtti vagy kollektivizálás utáni világ, hanem egy otthonos világ. Egy otthonos világ, amelynek sugárzása van, hangulata van. Egy otthonos világ, amelyben nem csak a házak, nem csak a szereplők, a falus felei, a favágók, favekasok, szénégetők vannak a helyükön, hanem úgy általában minden a helyükön van. Azok, akik kívülről emlékeznek erre a világra, valahol ezt keresik, az otthonosságot, és ezt becsülik. Általában egyébként az emberben nagyon benne van ez a vágy az otthonosságra, és én úgy személyesen arra is gondolok, hogy annak idején az otthontalanságnak a bizonyossága nagyobb biztonságot nyújtott nekünk, mint ez a bizonytalan otthonosság, ami körülvesz egy felfordult világban, ahol falvak, tájegységek tűnnek el, és a lehető legrosszabbak a kilátások, és nem kell ezért különösebben pesszimistának lenni, hogy az ember féltse ezt a világot, ami emlékeiben él, ahogy telnek az évek, egyre inkább ragaszkodik a emlékeihez. A Pál Lajos művészete minden esetre támpontot ad arra, hogy az ember a emlékeibe otthon legyen.
ez a kettősség, a festő és a költő hogy fért meg benne, mert azért az első olyan a festő volt. De vajon azért, mert abból lehetett megélni, vagy hogy élt a kettő együtt?
Ennek válaszom van, ugyanis Pál Lajostól tudom. Mindig dühöngött, amikor a vájtfülű és vájtszemű kritikusok azon vitatkoztak, hogy a festő vagy a költő van előbe, azt mondta el, hogy az embernek van egy közérzete. A hangulatától függ, hogy ezt mennyire tudja kifejezni, és versbe vagy képbe fejezik ki. Egy kritikussal különben, akivel sokat, úgy is mondjam, hergelték egymást, egyébként kiváló költő, Székely János, akivel én 19 évig szomszédos asztalnál rógoztam, összejött az író asztalunk, ő állapította meg, hogy vers a képnek, kép a versnek, sokszor csak valljánsa. Élesen emlékszem a jelenetre, amikor János úr, mi így neveztük, szomszéd asztalnál ült, és Pál Lajos verseket olvasott, és egyszer csak felkiáltott, hogy hallgassatok ide, azt írja, hogy aki dörmög, dehesedik. Veszek meg, ha értem, hogy mit jelent, azt mondja, de emekül hangzik, és látom. Na most, Lajos művészete az egy tőről fakad, és a festő is, a költő is tulajdonképpen hát ugyanazt mondja, mert ugyanazt akarja kifejezni világosan, az önkifejezés vágya él benne. Mondott Lajos egy ilyent, hogy nem az a fontos, hogy az ember verset ír vagy fest, hanem ki az, aki verset ír vagy fest. Az embernek van egy nagyon erős belső készítése. Ha nem tudja elmondani a mondani valóját versbe, akkor megfesti, vagy ha az sem sikerül, akkor elénekli, vagy eltáncolja. Én nagyon sokat énekeltem Pál Lajossal, és nagyon sokat táncoltam Pál Lajossal. Egy nagyon furcsa, nem társas táncot táncoltunk soha. Bár azt mondják, hogy Lajos nagyon jó, fiatalkorában nagyon jó társas táncos volt. Én 50 év alatt nem láttam. Ezzel szemben. Annak idején, bandázásaink idején volt olyan, hogy összeültünk, beszélgettünk, nyilván pólhazgattunk is. Szinte törvényszerűen eljött az a pillanat, amikor a szavakat kevésnek éheztük, és folytattuk, szinte témába vágóan folytattuk, énekelni kezdtünk. Ugyanarról, mint amiről beszéltünk. De az is megtörtént, hogy a éneknek is vége szakadt, és akkor hallgattunk, lógattuk a fejünket. Csendben voltunk, de benne volt a levegőbe. Tudtuk, hogy miről hallgatunk. És több alkalommal előfordult, hogy a feszültség valamelyikünkbe úgy felerősödött, hogy felállt és táncolni kezdett. Szinte szertartásunká vált. Ezek szóló táncok voltak, mindenki a magáét táncolta. A hangulatának megfelelően, a tánc tudásának megfelelően, a vérmérsékletének megfelelően. Innetek a táncok, ha nagyon emlékszem, mert van bennem egy ilyen furcsa emlékező képesség, hogy a meghalt barátaim, nagyon sok barátom halt meg utóbbi évtizedek során, és nagyon korán kezdték a kihalást. Én nem annyira a szavaikra emlékezem, hanem a mozdulataikra, a gesztusaikra, néha elemi iskolától kezdve, akik társaim voltak, és néha az utcán jönnek szembe velem a 30 évvel ezelőtt meghalt barátaim megöregedve. Az arcuk megöhegszik, de egy-egy mozdulatban azt mondom, ez is. Emlékszem egy mozdulatára, vagy egy gesztusára. Nyilvánvaló, hogyha közelebb jön, akkor az arcát, látom, nem ő volt, de a gesztust, a mozdulatot megőrzöm. Na hát, Lajos, ha is így emlékszem, vissza a Lajos táncára. Felállt, soha nem figurázott, nem cifrázta, szinte csak topogott egy helybe, de érződött, hogy minden porcikája táncol, sajátos ritmus, a belső ritmus, a mimikája az feledhetetlen volt, mert beszédben nem volt ő szimpadias, de ilyenkor a táncban a mimikája és a szemvillanása volt kisugárzó. Ilyenkor jön vissza az emlék, amit mondott, hogyha valaki nem tudja megfesteni valamit, akkor leírja a versben, elénekli, vagy eltáncolja. Ugyanazt táncolta, amit versben írt, vagy megfestett.
De mindez a közlés, ami kikívánkozott belőle, könnyen ment? Gördülékenyen mind a festés,
nagyon
mind
könnyen.
Az írás?
Ha egyszer elkezdte, nagyon. János, Székely János a személyhe is vetette, hogy gyötrődő lelki munka nincs benne. Egy fászt nem volt benne, dehogy nem. Az egész lénye volt gyötrődés, csak amikor már elkezdte, akkor már ment, mert könnyen jött ki. Ez olyan, mint a Jónál. Valami már meg van fogalmazva, és tolba mondja magát. Van úgy, hogy az ember hetekig, vagy legalábbis napokig csak kerülgeti, mint macska fúhókását az íróasztalt, és nem tud hozzálátni. De amikor hozzálát, akkor valami diktálja, és olyan dolgokat ír le, amiről fogalma se volt, hogy ez már meg van fogalmazva bennem. Na hát Lajosban ez volt. Készen állt minden, a vers is készen állt benne, és a kép is készen állt benne. A személyiségében volt készen. Hihetetlen tartalékai voltak. Élete végén, amikor 74 éves korában halt meg, betegségtől gyötörten úgy érezte, hogy nem a saját színvonalán él. Nem, hogy nem a saját színvonalán ír vagy fest, nem a saját színvonalán él, mert ezek a rohamai megalázták. Beszélgettünk erről. Azt mondja, hogy a baj az, hogy úgy néz ki, mintha elhallgattam volna, vagy kiégtem volna, de nem arról van szó, hogy meguntam a mondást, vagy meguntam a festést. Még mondhatnékom van, mert általában aki elhallgat, vagy abba hagyja a festést, ez azt jelenti, hogy megunta, azt mondja, én még nem untam meg, nekem még mondhatnékom van. De már nem tudom úgy mondani, hogy az én legyek. Szabályosan érző, úgy is jöttem el tőle utoljára, talán előtt két héttel, hogy vége van Lajosnak. Ezt láttam benne. Az, hogy az önmaga szintjén legyen, és önmaga legyen, ez mindennél erősebb volt ez az igénye. És ez ott pillanatban nem tudott ezen a szinten megvalósulni.